Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Kevesebb tartási és életjáradéki, de több öröklési szerződést kötnek magánszemélyek az utóbbi szerződés vélt előnyeire hivatkozva, mondta a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke. A tartási és életjáradéki szerződések szabályairól kérdeztem Tóth Ádámot.
Tartási és életjáradéki szerződésekkel még 20 évvel ezelőtt is rendkívül sokan foglalkoztak az én emlékeim szerint, mintha mára ez kezdene kimenni a gyakorlatból. Jól érzem, vagy tévedés?
A tartási és életjáradéki szerződések azok lehetőséget adtak arra, hogy akkor, amikor még önkormányzati bérlakások voltak tele a nagyvárosok, ott a bérleti jog megszerzésének egyik eszköze legyen, és ezáltal a fiatalok lakáshoz jutását segítse elő a tartási és életjáradéki szerződés.
Idős nagynénihez bejelentették, igen gyakran kamu bejelentésekkel.
Így van, viszont mégiscsak létrejött egy kötelezettség, ahol a tartásnál ott egy természetbeni tartást, az életjáradéknál egy életjáradék igazolható megfizetését vállalja az eltartó, illetve a járadék kötelezett, annak fejében, hogy ő megkap egy vagyontárgyat. Mert tulajdonképpen a tartási életjáradéki szerződés nem más, mint egy adásvételi szerződés, ahol az áru, az eladó, az eltartott személy, a vevő, az eltartó személy, az áru általában egy ingatlan, de lehet más is, tehát lehet valami nagy értékű ingóság is, és az ár az határozatlan. Azért határozatlan, mert ebben van egyfajta szerencseelem, ami azt jelenti, hogy elkezdjük tartani őt, és tartjuk. Most bocsánat, hogyha hát erkölcsileg nem helyes, ahogy nyilatkozom, ha hamar meghal, akkor szerencsénk van, hogyha sokáig él, akkor sokat kell fizetni.
És ha túlél minket, ráfáztunk.
Hát akkor ráfáztunk, így van. Akkor az örököseink válnak jogosultá.
Azért ment ki a divatból, mert nincsenek már önkormányzati tulajdonú bérlemények, vagy csak kevés számban? Saját tulajdonára kevesebben óhajtanak tartási szerződést kötni?
Nagyon sok alternatíva jelent meg. Tehát egyrészt megjelentek azok a cégek, akik tartási szerződést kötnek magányos idős emberekkel, és ezek a magányos idős emberek jobban bíznak abban, hogy az a 20-30-50-100 000 forint, ami rendszeresen megérkezik a számlájukra a nyugdíjjal együtt, az biztosabban megjön akkor, hogyha egy nagy cég fizeti ezt meg nekik, és nem mondjuk egy olyan pár, ahol még jönnek a gyerekek, akiknek szükségük van a lakásra. A nagy cégnek nincsen szüksége arra, neki mindegy, hogy Kovács néni 20 évig él, vagy 15 évig él.
Üzemméret előnyei.
Így van. Másrészt azt nem mondanám, hogy teljesen eltűntek ezek a szerződések, de akik ma ilyen jellegű szerződést kötnek, azok inkább öröklési szerződési formába kötik meg megállapodást egymás között, aminek nem igazán látom, hogy milyen előnyei vannak. Tehát szerintem a tartási szerződés, ahol én azonnal tulajdont szerzek, csak egy elidegenítési tilalommal, amíg az eltartott személy él, az mindenképpen kedvezőbb, mint hogyha várnom kell, és akkor ki kell várnom a hagyatéki eljárást, és akkor utána a hagyatéki hitelezők felléphetnek. De hát mindig vannak hiedelmek az emberek között, és akkor azt hiszik, hogy egyik jogintézmény előnyösebb, a másik kevésbé előnyös. Valahol valóban méltatlanul feledték el tartási szerződést, illetve van belőle sokkal kevesebb.
Mennyire, ugye, ahogy az idő változik, a véleményünk meg a motivációnk is változhat, az eltartották meg a tartási szerződés jogosultjai is. Hogy szabadulhatunk belőle, amikor már nem érezzük jól együtt magunkat, amikor úgy látjuk, hogy nem erre számítottunk, csalódtunk?
Mindenképpen lehet úgy szabadulni, hogy leülünk és megbeszéljük a másik féllel, és akkor, hogyha mind a ketten úgy akarjuk, akkor csinálunk egy elszámolást, és közös akarattal megszüntetjük ezt a szerződést. Erre egészen az eltartott személy haláláig lehetőség van, de az elszámolást igenis meg kell csinálni. Ez azt jelenti, hogy a nyújtott szolgáltatások ellenértéke életjáradéki szerződésnél a megfizetett összeg az visszajár annak, aki addig azt a szolgáltatást nyújtotta.
De hogyan árazzuk be a természetbeni szolgáltatást?
Hát először is vagy megállapodunk benne, vagy nem. Ha nem tudunk megállapodni, akkor bíróság tudja felmondani ezt a megállapodást, akkor, hogyha egyik fél sem akarja fenntartani, és akkor ő majd be fogja árazni valamilyen a KSH által meghatározott kulcs szerint.
Közeli hozzátartozók köthetnek-e tartási szerződést?
Igen, ez egy nehéz kérdés, mert a közeli hozzátartozóknak is több köre van. Van olyan, és ez a szélesebb kör, akik tartási kötelezettségük van. Tehát a szülőnek a gyerek felé, gyereknek a szülő felé, a házastársnak a házastárs felé tudnak kötni ilyen szerződést, de csak akkor, hogyha bizonyíthatóan van olyan külön vagyonuk, mondjuk egy életjáradéknál, aminek a terhére ők az életjáradékot meg tudják fizetni. Alapvetően az ilyen tartási szerződéseket a törvény ingyenesnek vélelmezi. Tehát azt mondja, hogy itt ugyan van egy tartás, de azért nem jár sem ingatlan, sem ingóság, hanem ezt azért csinálta, mert szereti a másikat. Ez ugye nem egy jogi fogalom, de valahol mégis ez jelenik meg a törvény szövegében. Ez nem tiltja és nem zárja ki azt, hogy legyen ellenértéke ennek a szolgáltatásnak, de a nyújtott szolgáltatásnak tartás esetén annak többnek kell lennie, mint a házastárstól vagy gyermektől elvárható természetbeni tartás, életjáradéknál pedig a gyermeknél a külön vagyonából, a házastársnak szintén a közös vagyon feletti külön vagyonának a terhére kell megvalósulnia.
Önkormányzati tulajdonú bérleményeknél értem a tartás intézményének a célját, de közeli hozzátartozók között mi a gyakorlat? Miért szoktak
érteni? Ennek elsősorban öröklési okai szoktak lenni, mert ez egy vízterhes elidegenítés, tehát ugye van egy szabály, ami azt mondja, hogy az örökhagyó halála előtti 10 éven belüli ajándékokat, azokat, ha sértik a köteles rész alapját, figyelembe kell venni a hagyatéki eljárásban a köteles rész alapjának a megállapításakor, és a megajándékozottnak adott esetben helytállási kötelezettsége van. Egy tartási szerződés, egy életjáradéki szerződés, mindenképpen vízterhes szerződés, tehát nem ajándékozás. Ha nem ajándékozás, akkor nem kell figyelembe venni ilyen esetben, és miután nem tartozik az örökhagyó hagyatékához, hiszen az eltartott személy nevére kerül az ingatlan ingóság, ami a tárgya éppen a szerződésnek, ezért a hagyaték részét sem fogja képezni.
Gyakori az a jogkereső feleknél, hogy a különböző jogintézmények kölcsönhatásait, szinergiáit kihasználva jogi intézményi portfóliókat hoznak létre? Egy cél elérése érdekében. Az előbb mondta, hogy sok a hiedelem, hogy melyik jogintézmény előnyösebb a másikhoz képest.
Igen, előfordul. Tehát előfordul, mert beszéltem a szomszédasszonnyal a gangon, és ő azt mondta, hogy. Aztán utána találkoztam a Rózsikával az ABC-ben, ő azt mondta, hogy. Csak hallottam valamit a rádióban, mondjuk ebben a mi műsorunkban hallott valamit. És akkor hall valamit, valami megragad, és akkor a 3-4 impulzus alapján elmegy egy jogászhoz, egy közjegyzőhöz, vagy egy ügyvédhez, és segítséget kér. Van egy célja. A cél például az, hogy itt van ez az én Bélám, már 10 éve fekszik, van az első házasságából egy fia, hát nagyon aranyosak, meg az unokák is aranyosak, de nekem kell a cekkert felcipelnem a negyedikre, nincsen lift, én is 72 éves vagyok, és hát nem szeretném, hogyha Jancsika annyit örökölne, mint hogyha itt lenne velünk és segítene. Hogy tudom ezt elérni? És akkor már is az információk egy adott cél szolgálatába állnak, hogy tudom őt köteles részre szorítani, ne adj Isten olyan helyzetet létrehozni, hogy a köteles rész fel sem merüljön.
Sikeresek szoktak lenni? Vagy amikor a Jancsika megneszeli, hogy a néni lép, akkor ellenlépéseket tesz?
Az elkezdi fölcipelni a cekkert? 90%-ában Jancsika a hagyatéki tárgyaláson jön rá, hogy a néni ellenlépéseket tett, mert ezt nem fogja megreszelni. És hát akkor nagy cirkusz van, kiabál a nénivel. És
hogy tetszett ezt gondolni?
Igen.
Amikor én olyan rendes voltam.
Így van.
És sokat segítettem.
Így van. És legutóbb is karácsonykor elhoztuk magukat hozzánk ebédelni. Tehát azért nehéz ebben nyilatkozni, mert az új PTK ugyan szervesen épül a régire, de mégis vannak olyan új intézmények, amik új lehetőségeket is jelenítenek meg. Tehát például a kitagadási okok között bekerült olyan, ami itt a kollégákkal beszéltem, és hát csak törni tudjuk rajta a fejünket, nagyon jókat gondolkozunk, beszélgetünk, de az ügyfélnek nem tudunk segíteni, mert amíg nincs bírói gyakorlat mögötte, addig ez csak találgatás marad.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.